Hatodik fejezet. Kijöntötte a szívét Istennek. Kérdések az első két bekezdéshez. A kérdés. Miért készülődik Anna szomorúan az utazásra? B kérdés. Mit tanulhatunk Anna történetéből? Anna lefoglalja magát az utazás előtti készülődéssel, hogy elterelje a gondolatait a nehézségekről. Elkána, a férje, minden évben elviszi a családot Silóba, és imádatot mutatnak be Jehovának a hajléknál. Jehova azt szeretné, ha ezek az alkalmak örömteliek lennének. Az 5 Mózes 16.15-ben ez áll. 7 napon át ünnepeld Jehovának, a te Istenednek ünnepét, azon a helyen, melyet Jehova kiválaszt. Mert Jehova, a te Istened, megáldja minden termésedet, és kezed minden munkáját. És te csak örülj! Anna kislány korában boldogan vett részt az ünnepeken. Ám az utóbbi években sok minden történt, ami miatt nem tud felhőtlenül örülni az utazásoknak. A férje Elkána nagyon szereti őt. De van egy másik felesége is, Peninna, és ő mindenáron meg akarja keseríteni az életét. Megtalálja a módját, hogyan bántsa Annát, és hogyan tegye még az évenkénti utazásokat is gyötrelmessé. Mit tesz? De ami még fontosabb, hogyan segíti át Annát a Jehovába vetett hite ezen az elviselhetetlennek tűnő helyzeten? Ha a nehézségek téged is elkeserítenek, Anna történetét igazán bátorítónak fogod találni. Miért fáj a szíved? Kérdés a harmadik és negyedik bekezdéshez. Milyen két komoly nehézséggel nézett szembe Anna, és miért okoztak ezek neki gyötrelmet? A Biblia feltárja, hogy Anna két komoly nehézséggel is szembenézett. Az egyik ellen nem sokat, a másik ellen pedig semmit sem tehetett. Egyrészt az okozott neki fájdalmat, hogy a férjének volt egy másik felesége, aki versengett vele és gyűlölte őt. Másrészt pedig az, hogy nem lehettek gyermekei. A meddőség minden feleséget megvisel, aki gyermekre vágyik, ám abban az időben és kultúrában még inkább így volt. Az emberek azt remélték, hogy születnek majd utódaik, akik tovább viszik a család nevét, ezért a meddőséget óriási szégyennek tekintették. Ha Peninna nem lett volna, Anna minden bizonnyal el tudta volna viselni ezt a helyzetet. A többnejűség sohasem teremtett ideális körülményeket. Gyakran versengést, viszályt és szívfájdalmat szült, nagyon távol állt attól, amit Isten az Édenkertjében meghatározott, vagyis hogy egy férfinak egy felesége legyen. Tehát a Biblia rossz fényben tünteti fel a több nejűséget, és abból, ami Elkána családjában történt, jól látszik, hogy miért. Kérdés az ötödik bekezdéshez. Miért és hogyan okozott Peninna szenvedést Annának? Elkána Annát szerette jobban. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy Annát vette el először, Peninnát pedig néhány évvel később. Bárhogy volt is, Peninna mód felett féltékeny volt Annára, és mindenfélét kitalált, hogy szenvedést okozzon neki. Annával ellentétben ő nem volt meddő, sőt, sorra születtek a gyermekei, és egyre önhittebb lett. Tudta, mennyire fáj Annának, hogy nem lehet anya, de ahelyett, hogy együtt érzett volna vele és vigasztalta volna, állandóan bántotta. A Biblia azt mondja, hogy sokat bosszantotta Annát, csak hogy felzaklassa. 1 Sámuel 1.6. És mindezt szánt szándékkal tette. Fájdalmat akart okozni Annának, és sikerült is neki. Kérdések a hatodik és hetedik bekezdéshez. A kérdés. Vajon miért nem mondta el Anna Elkánának, hogy igazából mi bántja? B kérdés. Vajon Anna azért volt meddő, mert Jehova elítélte őt? Magyarázd meg. Lásd a lábjegyzetet. Úgy tűnik, ebben különösen akkor lelte örömét, mikor a család évente egyszer Silóba utazott. Elkána, Peninna minden gyermekének, minden fiának és leányának adott egy részt a Jehovának felajánlott áldozatból. A gyermektelen Anna azonban csak egyetlen részt kapott. Peninna nagyon fölényesen viselkedett Annával, és állandóan a szemére hányta, hogy meddő. Emiatt szegény Anna csak sírt, és még étvágya sem volt. Elkána nem tudta nem észrevenni, hogy szeretett felesége Anna olyan szomorú, hogy enni sincs kedve. Ezért így próbálta vigasztalni. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért fáj a szíved? Hát nem érek én neked többet 10 fiúnál. 1 Sámuel 1:4-8. Elkána tehát felismerte, hogy Anna a meddősége miatt gyötrődik. Anna pedig biztosan nagyra becsülte, hogy a férje kedvesen biztosítja őt a szeretetéről. A lábjegyzet hozzáfűzi. Bár a beszámolóban azt olvassuk, hogy Jehova bezárta Anna méhét, nincs bizonyíték arra, hogy Isten elítélte volna ezt az alázatos és hűséges asszonyt. 1 Sámuel 1:5. A Biblia időnként Istennek tulajdonít olyasmiket, amiket csupán megengedett egy ideig. Vége a lábjegyzetnek. Ám Elkána nem tett említést Peninna rossz indulatú viselkedéséről, és a beszámoló nem utal rá, hogy Anna beszélt volna erről a férjének. Talán arra gondolt, hogy csak rontana a helyzetén, ha leleplezi Peninnát, hiszen nem biztos, hogy Elkána bármin is változtat, és lehet, hogy Peninna gyűlölete is fokozódik, sőt, talán a gyermekei és a szolgái is gonoszabbul bánnak majd vele. Így pedig egyre kitaszítottabbnak érezni magát a saját családjában. Kérdés a 8. bekezdéshez. Ha gonoszul vagy igazságtalanul bánnak veled, hogyan meríthetsz erőt abból, hogy Jehova az igazságosság istene? Akár tudta Elkána, akár nem, hogy mennyire aljasul viselkedik Peninna, az biztos, hogy Jehova Isten mindent látott. Szavában a történet minden részletére fény derül. Ez arra figyelmeztet minket, hogy Jehova elítéli azt, ha valaki látszólag jelentéktelen tettekkel ugyan, de örömét leli abban, hogy másoknak szenvedést okozzon féltékenységből vagy gyűlöletből. Viszont akik Annához hasonlóan jó szándékúak és békések, vigaszt meríthetnek abból, hogy az igazságosság Istene mindent helyrehoz a neki megfelelő időben és módon. Ezt valószínűleg Anna is tudta, hiszen Jehovához fordult segítségért. Az 5 Mózes 32.4-ben ez áll. Kőszikla, cselekedete tökéletes, hisz minden útja igazságosság. A hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság. Igazságos és egyenes ő. Nem volt többé gond terhelt. Kérdés a 9. bekezdéshez. Mit tanulhatunk abból, hogy Anna kész volt elmenni Silóba, noha tudta, hogyan bánik majd vele Peninna? Kora reggel van. A népes család minden tagja, még a gyermekek is sűrögnek, forognak, készülődnek az útra. Silóig több mint 30 kilométert kell megtenniük, Efraim dímbes dombos vidékén. A lábjegyzet hozzáfűzi. A távolságra abból következtethetünk, hogy Ráma, ahol Elkána élt, valószínűleg ugyanaz a város volt, amelyet Jézus idejében Arimatea néven ismertek. Vége a lábjegyzetnek. Az út gyalog 1-2 napig tart. Anna tudja, hogyan fog bánni vele a vetélytársa, mégsem marad otthon. Ezzel ragyogó példát állít Isten minden szolgája elé. Soha ne engedjük, hogy mások viselkedése meggátolja, hogy közeledjünk Istenhez, mert így nem kapnánk meg mindazt, ami erőt ad a kitartáshoz. Kérdések a 10. és 11. bekezdéshez. A kérdés. Miért megy Anna a hajlékhoz, amilyen hamar csak lehet? B kérdés. Hogyan önti ki a szívét Anna égi atyának, és mit mond neki? Elkána és a családja végre megpillantja a dombtetőn fekvő Siló városát, melyet szinte teljesen körbe fognak a magasabb dombok. Hosszú utat tettek meg, egész nap kanyargós hegyi utakon gyalogoltak. Ahogy közelednek a városhoz, Anna kétségkívül azon töpreng, mit fog mondani Jehovának imában. Miután megérkeznek, a család leül étkezni. Anna, mihelyt teheti, különválik tőlük, és a hajlékhoz megy. Éli, a főpap, az ajtóban üldögél, ám Anna észre sem veszi, gondolatai az ima körül forognak. Bízik benne, hogy Isten meghallgatja, mert még ha mások nem is, égi atya biztosan megérti, min megy keresztül. A sok keserűség olyan erővel tör elő belőle, hogy sírva fakad. Az okogástól egész testében remeg. Ahogy magában Jehovához imádkozik, s némán szavakba önti fájdalmát, mozognak az ajkai. Hosszasan fohászkodik, őszintén feltárja érzéseit égi atyának. De nem csak kér, nem csak azért imádkozik, hogy Isten áldja meg egy gyermekkel, melyre olyannyira vágyik, hanem nagyon szeretne adni is valamit Istennek. Ezért fogadalmat tesz, hogyha fia születik, Jehovának adja, hogy a gyermek őt szolgálja egész életében. Kérdés a 12. bekezdéshez. Mit vés az elménkbe Anna példája az imáról? Anna Isten minden szolgájának jó példát mutatott. Jehova kedvesen arra kéri a szolgáit, hogy őszintén, fenntartás nélkül imádkozzanak hozzá. Öntsék ki neki szívüket, ahogyan a gyermekek is bizalommal fordulnak szerető szüleikhez. A Zsoltárok 62.8-ban ezt olvashatjuk. Minden időben bíz benne, ó nép, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Az 1 Tesszalonika 5.17-ben pedig ez áll. Szüntelenül imádkozzatok. Péter apostol ihletés alatt a következő megnyugtató szavakat jegyezte le. Minden aggodalmatokat ő rá, Jehovára vessétek, mert ő törődik veletek. 1 Péter 5.7. Kérdések a 13. és 14. bekezdéshez. A kérdés. Mit gondol tévesen Éli Annáról, és miért? B kérdés. Miben mutat Anna kiváló példát? Ám az emberek nem olyan megértőek és együttérzőek, mint Jehova. Miközben Anna sírva imádkozik, egy hang hallatán összerezzen. Éli, a főpap egy ideje már figyeli, és most így szól hozzá. Meddig leszel még részeg? Távolítsd el magadtól a bort. Éli látja, hogy Anna zokog, és remegnek az ajkai, de ahelyett, hogy megkérdezné, mi bántja, elhamarkodottan azt a következtetést vonja le, hogy részeg. 1 Sámuel 1, 12-14. Mennyire fájhat Annának, hogy ebben a gyötrelmes pillanatban ez a megbecsült tisztséget viselő férfi ilyen alaptalan váddal illeti. Ám Anna ismét kiváló példát mutat. Nem engedi, hogy egy ember gyarlósága megakadályozza abban, hogy imádatot mutasson be Jehovának. Tiszteletteljesen elmagyarázza Élinek a helyzetet. Éli alig, hanem szelidebb és kedvesebb hangon ezt mondja neki. Menj el békében, és adja meg Izrael Istene kérésedet, amit kértél tőle. 1 Sámuel 1, 15-17. Kérdések a 15. és 16. bekezdéshez. A kérdés. Milyen hatással van Annára, hogy kijönti a szívét Jehovának, és imádatot mutat be a hajléknál? B kérdés. Hogyan követhetjük Anna példáját, amikor lesújtottak vagyunk? Milyen hatással van Annára, hogy kijönti a szívét Jehovának, és imádatot mutat be a hajléknál? A beszámolóban ezt olvashatjuk. Elment az asszony a maga útján, evett, és nem volt többé gondterhelt az arca. 1 Sámuel 1.18. Anna tehát megnyugszik. A ránehezedő érzelmi terheket égi atyára bízza, aki sokkal, de sokkal hatalmasabb nála. A Zsoltárok 55.22-ben ez áll. Vesd a terhed Jehovára, és ő fenntart téged. Sosem engedi, hogy ingadozzon az igazságos. Vajon van olyan teher, melyet Jehova nem tud elhordozni? Nincs. Akkor sem volt, most sincs, és a jövőben sem lesz. Amikor teher nehezedik ránk, lesújtottak vagyunk, vagy úrrá lesz rajtunk a bánat, kövessük Anna példáját, és mondjuk el őszintén Istennek, akit a Biblia az ima meghallgatójának nevez. Ha bizalommal fordulunk hozzá, mi is megtapasztalhatjuk, hogy Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, elűzi a szomorúságot. Filippi 4, 6-7. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Kérdések a 17. és 18. bekezdéshez. A kérdés. Mivel fejezi ki Elkána, hogy helyesli Anna fogadalmát? B kérdés. Mire kellett ráébrednie Peninnának? Másnap reggel Anna és Elkána visszatérnek a hajlékhoz. Anna minden bizonnyal elmondta a férjének, mit kért Jehovától és mit ígért neki, mivel a mózesi törvény szerint a férj érvényteleníteti a felesége fogadalmát, ha azt az ő jóváhagyása nélkül tette. Ám Elkána nem él ezzel a jogával. Mielőtt hazaindulnak, Annával együtt imádatot mutat be Jehovának a hajléknál. Vajon mikor vette észre Peninna, hogy már nem tudja bosszantani Annát? A beszámoló nem tér ki rá, ám abból, hogy Anna nem volt többé gondterhelt, arra következtethetünk, hogy ettől kezdve jobb kedve lett. Bárhogy volt is, Peninnának hamarosan rá kellett ébrednie, hogy már nem tudja felzaklatni Annát. A Biblia többé nem említi Peninna nevét. Kérdés a 19. bekezdéshez. Milyen áldásban részesül Anna, és mi mutatja, hogy tudja, kinek köszönheti? Hónapokkal később Anna megtudja, hogy gyermeket vár. Szívét most már nem csak béke, hanem határtalan öröm hatja át. De egy pillanatra sem felejtkezik meg arról, kinek köszönheti ezt. Amikor a fiú megszületik, Sámuelnek nevezi el. A Sámuel név azt jelenti, hogy Isten neve, és nyilvánvalóan arra utal, hogy valaki Isten nevét hívja segítségül, ahogyan azt Anna is tette. Ebben az évben Anna nem megy Silóba Elkánával és a családdal. Sőt, 3 évig otthon marad a gyermekkel, míg el nem választja. Majd lélekben felkészül arra a napra, amikor el kell válni a szeretett fiától. Kérdés a 20. bekezdéshez. Hogyan teljesíti Anna és Elkána a Jehovának tett fogadalmát? A búcsú biztosan nem könnyű. Persze Anna tudja, hogy Sámuel jó kezekben lesz Silóban, és valószínűleg a hajléknál szolgáló nők viselik majd gondját. De Sámuel még annyira kicsi, és hát melyik anya ne vágyna rá, hogy együtt legyen a gyermekével? Mindezek ellenére Anna és Elkána elviszi a fiút, de nem sajnálkozva, hanem hálás szívvel. Miután áldozatot ajánlanak fel Isten házánál, Sámuelt odaviszik Élihez, és emlékeztetik arra, hogy Anna évekkel korábban fogadalmat tett Jehovának a hajléknál. Kérdés a 21. bekezdéshez. Hogyan tükrözi Anna hitének mélységét a Jehovának mondott imája? Lásd a 2 figyelemre méltó ima című kiemelt részt. Anna ezután imát mond, Isten pedig méltónak találta az imáját arra, hogy belefoglalja ihletet szavába. Az 1 Sámuel 2, 1-10-ben feljegyzett ima minden egyes sora Anna hitének mélységét tükrözi. Dicséri Jehovát, amiért csodálatosan használja a hatalmát. Páratlan módon képes megalázni a gőgösöket, megáldani az elnyomottakat, kioltani egy életet, vagy akár megmenteni valakit a haláltól. Dicséri atya egyedülálló szentségét, igazságosságát és hűségét. Anna jó okkal mondhatja, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Jehovában teljesen megbízhatnak a szolgái, ő nem változik, menedéke minden elnyomottnak és lesújtottnak, aki hozzáfordul segítségért. A bekezdéshez tartozó kiemelt részben az 57. oldalon ez áll. 2 figyelemre méltó ima. Annának az 1 Sámuel 1.11-ben és a 2 1-10-ben feljegyzett 2 imája több okból is figyelemre méltó. Nézzünk meg néhányat közülük. Anna az első imájában Istent a seregek Jehovájaként szólította meg. A Bibliában ő az első, aki így nevezi meg Istent. Ez a megnevezés 285-ször fordul elő a Bibliában, és arra utal, hogy Isten a szellemfiai hatalmas sokaságának parancsol. Anna a 2. imáját nem a fia születésekor mondta, hanem akkor, amikor Elkánával felajánlották őt, hogy Istent szolgálja Silóban. Anna öröme tehát nem abból fakadt, hogy a vetélytársa Peninna többé nem bosszanthatta, hanem abból, hogy Jehova megáldotta. Anna azt mondta, hogy Jehova fölmagasztalta az én szarvamat. Mire gondolt? Talán a nagy erejű igavonó ökörre, mely méltóság teljesen küzd a szarvával. Anna tulajdonképpen azt akarta kifejezni, hogy Jehova megerősítette őt. 1 Sámuel 2.1. Amit Anna Isten felkentjéről mondott, prófétai jelentőségű. A felkent szót, melyet messiásnak is fordítanak, a Bibliában Anna használja először egy jövőbeli felkent királyra. Körülbelül 1000 évvel később Jézus anyja, Mária, hasonló szavakkal dicsérte Jehovát, mint Anna. Vége a kiemelt résznek. Kérdések a 22. és 23. bekezdéshez. A kérdés. Miért biztos Sámuel abban, hogy a szülei szeretik? B kérdés. Hogyan áldotta meg Jehova Annát? Milyen jó a kis Sámuelnek, hogy ilyen istenfélő édesanyja van. Bár biztosan hiányzik neki, sohasem érzi úgy, hogy az édesanyja megfeledkezett róla. Anna évről évre eljön Silóba, és egy palástot hoz Sámuelnek, hogy abban szolgáljon a hajléknál. Ő maga készíti el, minden egyes öltésben benne van a szíve lelke. Az 1 Sámuel 2.19-ben ezt olvashatjuk. Anya mindig készített neki egy kicsiny palástot, és minden évben fölvitte neki, amikor a férjével fölment bemutatni az évenkénti áldozatot. Szeretettel adja rá kisfiára az új ruhát, szépen eligazgatja rajta, és közben kedves szavakkal bátorítja. Sámuel nagy áldásban részesült, hogy ilyen édesanyja volt, és később ő is áldásnak bizonyult a szüleinek és egész Izraelnek. Jehova Annáról sem feledkezett meg, termékenyé tette, és még 5 gyermeket szült Elkánának. Ám Anna számára a legnagyobb áldás minden bizonnyal a közte és égi atya Jehova közti kötelék volt, mely az évek során csak egyre szorosabbá vált. Ha törekszel rá, hogy kövesd az istenfélő Anna példáját, te is átélheted ezt. Gondolkodj el rajta. Hogyan mutatta ki Anna, hogy még a nehézségek ellenére is bízik Jehovában? Hogyan tükrözik Anna hitét az imái? Miért tartja Jehova értékesnek az Annához hasonló szolgáit? Mire ösztönöz téged Anna hite?